Kedves testvéreim, Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található Timóteushoz írott első levél 4. részében, 6-tól a 10. tartó versekben a következőképpen. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradozunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim! Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelét olvassuk. A pásztori levelek közül ezt az első ilyen pásztori levelet, amelyben a gyülekezet életével foglalkozik az apostol. A bevezetőben Timóteus személyével, szolgálatával ismerkedtünk meg, majd a gyülekezet Isten tiszteletének rendjéről hallottunk, hogyan is kell a keresztény gyülekezet Isten tiszteleti rendjének működnie, majd a gyülekezet vezetőiről volt szó, és a mai igében, az előttünk levő fejezetben pedig a gyülekezet vezetéséről van szó. A harmadik fejezet azzal zárult, hogy az egyházra, mint az igazság erős alapjára és oszlopára hivatkozott, és a Krisztusra vonatkozó igazság, evangélium lényegét foglalta össze egy Krisztus himnuszban az apostol. A ma előttünk levő ige szakasz pedig a hamis tanítókkal és a hazugságaikkal szemben való küzdelemre buzdít, és aztán figyelmezteti Pál Timóteust, hogy a hamis tanítók tagadják mindazt, amit az egyház tanít, a tiszta és igaz evangéliumot elferdítik. És szembeállítja az apostol a kétféle tanítót. Az egyik fajta tanító az, aki elszakadt a hittől, és ördögi tanításokra hallgat. A másik fajta tanító pedig az, akit Timóteusban állít példaként elénk az apostol, aki fiatal kora ellenére is megbízható és hiteles hirdetője az Isten evangéliumának. A hamis tanítók elleni küzdelem pedig, és a tiszta evangélium megtartása, megőrzése és hirdetése a gyülekezet legfontosabb feladata, a gyülekezet vezetésének a témakörébe tartozik. A gyülekezet ugyanis az igaz és a hamis tanítások szüntelen való küzdelmének a színtere. Éppen ezért látja szükségesnek az apostol, hogy ebben a kérdésben azoknak a gyülekezeti vezetőknek, akikről az előző fejezetben hallottunk, püspök, presbiter, diakónus, gyülekezet felvigyázói, pásztorai, vénei, hogyan is forgolódjanak, hogyan is vezessék Isten népét. Ebben igyekszik tanácsot adni a számukra, és tanácsot adni minden korban élő keresztények számára, akár vezetők, akár egyszerű gyülekezeti tagokról van szó. Isten igéje mindnyájunkat tanít, és mindnyájunk számára útmutatásul szolgál. Pál apostol először is körvonalazni igyekszik, hogy a hamis tanítás miért is jelenik meg, mi az oka. Majd rátér arra, hogy milyen kritériumok, milyen ismérvek alapján ismerhetők fel, leplezhetők le ezek a hamis tanítások, Végül pedig az igaz tanításnak az ismérveiről beszél, elrendelve Timóteus számára ennek az igaz tanításnak hirdetését és az abban való megmaradást. Nézzük tehát mi is ebben a sorrendben Isten igéjét, az apostol által elénk adott tanításnak a rendjében először a hamis tanítások megjelenésének okairól beszél az apostol. És amikor erre a kérdésre tér rá, az apostol a hamis tanítások leleplezésével szeretné kezdeni a tanítást, akkor rögtön az elején rámutat arra, hogy nem csak felszínesen, hanem mélyebbre szeretne jutni ebben a kérdésben, mélyebben szeretne a dolgok hátterébe tekinteni és felfedni azokat az okokat, amelyek a háttérben vannak. És éppen ezért az első és legfontosabb ok, amire az apostol rávilágít, a hamis tanítások megjelenésével kapcsolatban, az emberi önzésen, felfuvalkodottságon, gyarlóságon túl egy sokkal mélyebb ok, amit így fogalmaz meg az apostol. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Érdekes módon az apostol ebben a mondatban egyszerre hivatkozik az Isten szent lelkének a munkájára, amely kijelentést adott az apostoloknak, és egyszerre beszél arról a lélekről, a hamis lélek munkájáról, amely pedig az Isten üzenetét rombolni, az Isten egyházát rombolni szeretné. Világosan fel kell tehát ismernünk a hamis tanítók, hamis tanítások megjelenése mögött ez az ördögi, hamis lélek rejtőzik. Sajnos a mai keresztények hajlamosak megfeledkezni erről. Nem veszik komolyan annak tényét, amiről a Biblia világosan beszél, és amit itt is az apostol a lélekre, az Isten szent lelkére hivatkozva említ, a lélek pedig világosan megmondja az utolsó időkben, némelyek elszakadnak a hittől. A hamis tanítás mindenkor jelen volt a világban, jelen volt a keresztény egyházban, de ennek fokozott módon való megjelenéséről beszél maga az Úr Jézus Krisztus is az utolsó időkben, a végidőkben, amikor arról beszél az apostol, hogy maga az Antikrisztus, Krisztus ellenfele fog megjelenni, hogy sokakat a hittől, az Istentől eltántorítson. Szentírás szerint az ördög az, aki nem csak bűnre akarja csábítani az embert, és a halálba pusztítani, de aki hazugságaival folyton újra és újra becsapja, tévútra vezeti az embert. Az Édenkertben is ez történt, amikor a sátán rábírta Ádámot és Évát, hogy kétségbe vonják az Isten szavát. Majd arra is rávette őket, hogy szembeszegüljenek Isten világos parancsával. Ezért, ami Urunk Jézus Krisztus világosan megmondja nekünk a sátánról, az ördögről, hogy kicsoda ő. A János evangéliumában így olvassuk Jézus szavát, embergyilkos volt kezdettől fogva. Nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Keresztény embernek tehát világosan látnia kell, hogy nem csak az igazság lelke, Isten szent lelke létezik és munkálkodik, de létezik egy másik lélek is, a hazugság lelke is, aki folytonosan munkálkodik ebben a világban, aki becsapja az embereket, aki elvakítja az embereket. Ezért van az, hogy ma is annyi sok ember, modern, magát felvilágosultnak gondoló ember, aki szabadnak gondolja magát, elveti a Szentírás tekintélyét. és miközben az Isten igéjétől elfordul, aközben értelmes és művelt emberek mégis a sötétség felé fordulnak. Képesek hinni a horoszkópban, az új pogányság fantasztikus spekulációiban, a jósokban, a mágusokban, az álomfejtük hazugságaiban. Mindezek mögött világosan látnunk kell, hogy ez a lélek áll. Az ördög lelke, amely az embert az igazságtól, az Isten igéjétől elfordítja, és a hamissághoz oda vezeti. De az apostol, miután a lényeget föltárja, a háttérben munkálkodó hamis léleket leleplezi, rámutat arra is, hogy a hamis tanítások megjelenésének van egy emberi oldala is. Az emberi nagyravágyás, önzés és gőg az, amit megnevez az apostol. És olyanokra hallgatnak, akik képmutató módon hazugságokat hirdetnek, mondja az apostol. A szó szerinti fordításban ez a mondat így is hangozhat, a hamis tanítás a hazugok képmutatása által jelenik meg. Vagyis ezeknek az embereknek kétszeres a bűnük. Egyrészt a bűnük abban van, hogy képmutatásban élnek. Másrészt pedig szándékosan színlelve becsapnak másokat. Úgy hirdetnek tanításokat, hogy maguk sem hisznek mindabban, amit másoknak hirdetnek. Úgy akarnak kötelezni másokat bizonyos szokások, kegyességi dolgok megtartására, hogy azokat saját maguk sem tartják meg. És végül a hamis tanítás megjelenésének harmadik okát is megnevezi az apostol, amely pedig alapvetően erkölcsi, etikai jellegű. Az emberi romlásra vezethető vissza. Akikről azt mondja, meg vannak bélyegezve a saját lelki ismeretükben. A hamis tanítók képmutató hazugságai a lelki ismeretük ellen elkövetett hazugságból fakadnak. Az eredeti görög szövegben használt kifejezés azt jelenti tüzes vassal megbélyegezni. Ezt a kifejezést arra használták, amikor az állatokat vagy a rabszolgákat az ókori időben így tüzes vassal megbélyegezték, megjelölték a gazdáik, jelezve, hogy kinek a tulajdonába van. A hamis tanítók tehát, amikor szándékosan hazugságot hirdetnek, önmagukat bélyegzik meg úgy, mint akik a hazugság atyának, a sátánnak a tulajdonai. De a kifejezés érdekes módon több értelmet is hordoz magában. A görög orvostudományban is használatos volt, ahol pedig a kiégetni értelme volt. A kiégett bőr, kiégett ideg érzéketlenné válik. És ugyanez a kép alkalmazható a lelki ismeretre is. A kiégett lelki ismeret el van altatva, el van tompítva. Az új fordítású szentírásban éppen ezért így fordítják a szentírásnak ezt a mondatát. Meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben, vagy lelkiismeretük érzéketlenné vált, lelkiismeretük eltompult. Vagyis lelkiismeretlenné váltak. És a lelkiismeretlen ember könnyen hazudik, könnyen vezet félre, hazudik másoknak. Ezek tehát a hamis tanítás megjelenésének az okai. Elhallgattatták lelkiismeretüket, míg nem teljesen eltompult, elhallgatott a lelkiismeret, így aztán képmutató hazugságokra vetemednek, és így módon aztán kiszolgáltatják magukat egy másik léleknek, az Isten lelke, az igazság lelke helyett, a hamisság lelke veszi hatalmába őket, és az a hamisság lelke használja őket eszközül. Figyelmeztetés ez mindnyájunk számára. Milyen veszélyes ösvény, veszélyes út ez, amikor az Isten igéjét nem akarjuk meghallgatni, meghallani. Amikor süketté lesz a fülünk, megkeményedik a szívünk, és lassan elhallgat a lelki ismeret is. amikor aztán az elhallgattatott, eltompult lelkiismeret a hazugság útjára vezet, és ezzel együtt kiszolgáltatjuk magunkat ennek az ellenségnek, akiről azt mondja a Szentírás, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. A hamis tanítás okai után elénk adja az apostol azt is, hogy miképpen ismerhetők fel a hamis tanítások, melyek a legfőbb ismérvek, amelyek alapján felismerhetők és lelephezhetők. Két fontos kritériumot ad az apostol Timóteus kezébe, amely bármiféle tanításra egyaránt alkalmazható. Az Efézusban terjedő hamis tanításnak az egyik ismérve az volt, hogy hamis kegyességi szokásokat, gyakorlatokat vezettek be ezek az emberek. Kirívó példája ennek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét. A házasság és az étel az emberi élet két legalapvetőbb szükségletét jelenti. Olyan szükségletek ezek, amelyek természetes emberi szükségleteink, amelyekkel lehet jól és lehet rosszul is élni. És bizony az egyház történet kezdete óta minden időben akadtak olyan tanítók, akik mind a szexuális vágyban, mind az étel utáni vágyban valami tisztátalan, valami testi kívánságot láttak. Éppen ezért azt hirdették, hogy a szentség elérése érdekében ezekről le kell mondani. Le kell mondani mind a nemi életről, mind a házasságról, mind pedig az evésről, s ha ez mégsem lehetséges, akkor legalábbis szigorú böjtöt kell gyakorolni. Pál apostol azonban ezeknek a hamis tanítóknak a tévedésére mutat rá, egy teológiai és egy erkölcsi ellenérvet felmutatva. A teológiai ellenérv a teremtés tanára hivatkozik. Ugyanis mind a házasság, mind pedig a hamis tanítók által tiltott ételek egyaránt Isten teremtő ajándékának tekinthetők. Amelyeket, mondja az apostol, Isten azért rendelt, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Ezek után kérdezhetjük, hogyan tilthatják meg egyes tanítók, vagy egyes egyházak a házasságot, amikor az Isten rendelése és akarata szerint való. Hogyan parancsolhatja meg bárki a tartózkozást bizonyos ételektől, amikor Isten azért teremtette ezeket, hogy hálaadással éljen vele az ember. Ha a teremtésben Isten által minden, amit teremtett az Úr, jónak mondatott, akkor semmit sem szabad nekünk abból kizárnunk. Mert az Isten minden teremtménye jó, mondja az apostol. Semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Aki hálaadással az Isten kezéből fogadja az ételt, legyen az bármilyen étel is, megszentelődik az az étel, a hálaadás, a könyörgés által. A másik érv pedig az erkölcsi ellenérv, amely a kegyesség helyes gyakorlására teszi a hangsúlyt. Pál azt tanácsolja Timóteusnak, hogy a különböző testi sanyargatások, böjtök, aszkézis helyett gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség pedig mindenre hasznos. Ravasz László püspök magyarázatában ezt az igét így magyarázza. A téves testi gyakorlatok helyett a lendes lelki gyakorlatokra van szükség, amit latinul a praxis pietatis, a kegyesség gyakorlatának nevez a teológia. A testi gyakorlás az a kifejezés, amit használ itt a Szentírás, a gimnasztika kevés haszonnal jár, legalábbis a lélek számára nem sokat használ. de annál inkább a kegyesség gyakorlása. És hogy mit is jelent a kegyesség gyakorlása? Erre is inti az apostol Timóteust. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. És minden időben voltak ilyen mesék, ilyen mítoszok, olyan történetek, amelyekkel az embereket szórakoztatták. A média ma is tele van ilyen mesékkel, amelyekkel elkápráztatja az embert, de amelyek semmit sem használnak. Ehelyett, azt mondja az apostol, az Isten igéjével foglalkozz, a hit és az igaz tanítás igéjével táplálkozzál, mert ez az egyetlen igaz, az istentelen mondákkal, hamis mesékkel szemben a Szentírás az egyetlen olyan könyv, amelyről azt mondja, ugyan itt a Timóteushoz írott levélben az apostol, hogy Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Összefoglalva tehát a hamis tanítás két ismérvét elmondhatjuk. Az egyik ismérv a teológiai ismérv, a teremtés tanára hivatkozik, és azt a kérdést teszi fel nekünk. Vajon a szóban forgó tanítás az Istent teremtőként és minden jónak a forrásaként tiszteli? Ez alapján kell megvizsgáltunk minden tanítást. A másik pedig az erkölcsi érv, a kegyesség hasznára kérdez rá. Vajon ez a tanítás használ, építi az embert, és az Isten tiszteletére buzdítja az embert? E két kérdés alapján könnyen eldönthetjük, mi az, ami megáll, és mi az, ami nem áll meg az Isten igéjének fényében. És végül az igaz tanítás ismérveit sorolja fel az apostol, és annak szolgálatára hív és buzdít mindnyájunkat. A hamis tanításokkal szemben tehát világossá válik az igaz tanítás, az a tanítás, amely az Istent, mint teremtőt dicséri, és tiszta, igaz, kegyes életre buzdít. Pál apostol ezért Timóteus számára parancsba adja, rendeld el ezeket, és ezeket tanítsd. És immáron a fejezet további részében nem is a tévtanításokkal akar foglalkozni, hanem egyedül az igazsággal, és azzal, hogy miképpen kell az Isten igéjét, az igazságot átadni és hirdetni ebben a világban. És ehhez kapcsolódóan tanácsokat ad az apostol Timóteusnak, tanácsokat ad a mi számunkra is, legyünk akár keresztény gyülekezetben vezetők, legyünk akár egyszerű gyülekezeti tagok. Mindnyájunk számára megfontolandók, ha hitben erősödni, növekedni akarunk. Az első és legfontosabb tanács a példamutató élet. Timóteusnak mondja az apostol, példává kell lennie a gyülekezet előtt. Légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Timóteust nem fogják megvetni a gyülekezetben, még az ő fiatal kora ellenére sem, ha olyan életet él, hogy felnézhetnek rá. Ha a gyülekezet előtt Timóteus példaképpé lesz, akkor tisztelni fogják, akkor a tanítására is odafigyelnek majd. És nem csak Pál, de Péter apostolnál is hasonló tanácsot olvasunk. Péter első levelében ezt olvassuk. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem úgy, mint akik példaképei a nyájnak. Keresztény emberként példaképnek kell lennünk. Vagyis olyan életet kell élnünk, hogy a mi személyes életünk példája Krisztusra mutasson. És ezzel a példával Krisztushoz tudjunk másokat is vezetni. A másik fontos tanács az apostolnak az, hogy a Szentírás tekintélyét kell felmutatni újra és újra. Timóteusnak tisztába kell lennie a rábízott üzenettel, a rábízott üzenet tekintélyével. Legyen gondod, mondja az apostol, az írás felolvasására, az igehirdetésre és a tanításra. Az Ószövetség idején elrendeltetett, hogy a zsinagógákban rendszeresen felolvassák az Isten üzenetét, az ószövetségi szent iratokat, és ezekhez magyarázatokat is fűztek. Ezt a szokást a keresztény gyülekezet is átvette. Keresztény istentisztelet szerves részévé lett a szentírás felolvasása és annak magyarázata. De fontos látnunk ebben is a helyes sorrendet. Először az Isten igéjének, a szentírás szavainak kell felhangoznia, hogy jelezzük és egyértelművé tegyük a forrást. A szentírás a forrás, amiből a magyarázat meríthető. És Timóteus számára is világossá lesz, hogy a tekintélye nem önmagában van, hanem a tekintélyét a szentírástól kapja, Istentől kapja kölcsön. És éppen ezért nekünk is, amikor tanítani, bizonyságot tenni akarunk, amikor valakit az Isten ígéjére akarunk hívni, vezetni, akkor nem a magunk hatalmával vagy tekintélyével kell fellépnünk, hanem mindig a Szentírást kell felmutatnunk, mert az Isten ígéje élő és ható. Az Isten ígéje képes megszólítani embereket, képes megújítani emberi életeket. Harmadik tanácsa az apostolnak az, hogy a kegyelmi ajándékokat föl kell magunkban élesztenünk, és ezekkel szolgálnunk kell. Az apostol ezért Timóteust is emlékezteti, először is az ő elhívására. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Majd utána buzdítja, gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van bennem. Kegyelmi ajándék tehát az Istentől van. Olyan Istentől jövő adomány, ajándék, amit Isten egy-egy kiválasztott személynek ad a gyülekezetben, azzal a feladattal, hogy ezzel szolgáljon, ezzel a tehetségével, adományával a többiek felé is. Timóteusnak emlékeznie kell tehát rá, hogy Isten kiválasztotta őt, ajándékkal, képességgel ruházta fel, és ez mindenki előtt nyilvánvalóvá lett. És mindnyájunknak ad Isten különböző ilyen képességeket, ajándékokat, amelyeket magunkban erősíteni kell, és amelyekkel szolgálhatunk egymásnak. És végül álhatatosságra és előre haladásra buzdít az apostol. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Ez a buzdítás szó szerint azt jelenti, hogy Timóteusnak teljes szívvel, teljes lélekkel kell a szolgálatot végezni. És nem csak egyszerűen azt, amit az Isten rábízott, azt a munkát, azt a feladatot elvégezni, hanem növekednie is kell abban. Növekednie a hitben, növekednie a szeretetben. Pál apostol maga is tisztában volt vele, és maga is ezt gyakorolta. És minket is erre hív. A hitben nem lehet megállni. A hitben előre kell haladnunk, a hitben erősödnünk és növekednünk kell. Isten igéje így tanít minket is tehát a gyülekezet vezetésére, a gyülekezetben való szolgálatunk gyakorlatára. Mindnyájunk számára aktuálisok ezek az útmutatások. Ha keresztény, hívő emberként odafigyelünk arra, milyen példát mutatunk másoknak a Krisztus követésben. Ha tudatosan az Isten igéjét hirdetjük, éljük meg a mindennapokban, az Isten igéjének tekintélyét mutatjuk fel, ha a tanításunkat kizárólag a Szentírásra alapozzuk, abból merítünk, ha élünk a nekünk adott kegyelmi ajándékokkal, akkor nyilvánvalóvá lesz előre haladásunk. Ha álhatatosak maradunk a hitben, akkor sok áldás fogja kísérni életünket. Adja Isten, hogy valóban így legyen. Amen. Válaszoljunk dicséretmondással az Isten igéjére. A 463. dicséret első és második versét énekeljük. A 463. dicséret első verse így kezdődik. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.